Kezdjük egy találós kérdéssel. Látni fogtok egy képet, vagy illetve sok képet, tehát egy ilyen képes lapon lefényképezve. És az a kérdés, hogy melyik várost látjátok a képen? Könnyítésként annyit elárulok, hogy nem Magyarország. Biztos sokat segítettem, tehát valaki kitalálja, hogy ez melyik város? Szóval van valami javaslat? Tessék? Mi? Hangosan mond. Nem Grúzia. Nem Grúzia, de tőlünk keletre van. Akkor szűkítjük, az Európai Unióhoz tartozik. Ki mondta? Így van. Tiéd a jutalom, nem tudom, mit adjak neked, de majd kitaláljuk. Igen, tehát ez a néhány kép, amit látok, ez Szófia, tehát Bulgáriának a fővárosa. Egyébként valószínű, hogy az Európai Uniónak a legszegényebb városa, vagy legszegényebb fővárosa, sok értékkel, de ez is jellemző rá. Szeretnék mutatni egy következő képet. Egy pohár vizet hozol nekem. Egy pohár vizet. Szeretnék mutatni egy következő képet. Ezen egy hölgy látható. A kérdés, hogy hogy hívják őt. Teljes nevet kérek. Sophia Loren, így van. Mindezt azért hoztam ezeket a képeket a városról, meg Sophia Lorenről, a színésznőről, mert a mai témánk a Jakab levélnek a sorozatában a bölcsességnek a témája, és a bölcsességnek a neve eredetileg a Szófia, vagy hát a Szófia az bölcsességet jelent. De azért még néhány dolog, a világ egyik legnépszerűbb női neve, ezután kitalálhatjátok, vagy a Szófia, Zsófia, vagy Szofi, vagy mindenféle változata ennek. Állítólag az első ötben benne van, hogy a világon a legtöbb lánynak ezt a nevet adják. Úgyhogy nagyon, nagyon népszerű ez a név. Itt a gyülekezetben is vannak Zsófik, hogy Isten éltesse őket. Tehát a bölcsességnek a görög szava az nem más, mint a Szófia. És ma a bölcsességről fogok beszélni, illetve Isten igéje erről szól. Szeretném, hogyha megnéznénk a Jakab levelének a harmadik részéből a 13-tól a 18. versig terjedő szakaszt, ami nem másról szól, mint az igazi bölcsességről. Tehát arról a bölcsességről, ami, hát annyit elárok, amit csak Isten tud adni. Nézzük meg tehát a bibliai szakaszt, Jakab 3:13-18. Így hangzik. Kicsoda bölcs és értelmes köztetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát az igazi bölcsesség. Bizonyára megfigyeltétek már, akik kicsit többet éltetek ezen a világon, nem csak 10-15 évet, hanem mondjuk ennél többet, több évtizedet, hogy a történelem, hogy halad előre, egy bizonyos ilyen olló kezdi egyre inkább kinyílni. Az ollónak az egyik oldala az nem más, mint az információ, meg a tudás. A másik pedig a bölcsesség. A Biblia is beszél erről, hogy az utolsó időknek az egyik jele, hogy a bölcsesség kevésbé fog megnyilvánulni, illetve a tudás és az információnak a mennyisége óriási módon fog növekedni. És tulajdonképpen napjainkban ez azért abszolút látható, érzékelhető. Én most nem szedtem össze mindenféle statisztikákat, hogy nem tudom, évente a tudásnak a mennyisége, hogy növekszik, meg mindenféle. Szóval sokszorosára nő mindig. Óriási mértékben halad az emberiség előre abban, hogy megismerje, fölismerje a körülöttünk lévő világot, különböző dolgokat megértsen belőle, mindenféle alapelvekre rájöjjön, mindenféle alkalmazásokat gyártson, hogy utána ezeket jól tudjuk használni. Tehát ebben óriási a növekedés. A másik oldalon viszont a bölcsesség, az kevésbé jellemző, ugyanis a bölcsesség az nem más, mint inkább az alkalmazása a tudásnak. És ebben azért alapvetően hiába van az emberiség nagyon sok mindenben. Például az utolsó időknek az egyik ilyen fontos eseménye, hogy a népek és nemzeteknek a tanástalansága, azt is mondhatnánk, hogy a bölcstelensége. Tehát, hogy a világ belenavigálódik egy olyan időszakba, amikor különböző olyan kihívások jönnek, akár a nagy tudásból következően, vagy a nagy fejlődésből következően, ami akár az informatika, vagy más területen történik, olyan kérdések jönnek, amire a másik oldalon kevésbé van meg a válasz, tehát a bölcsesség az kevésbé látható és érzékelhető. És tehát ez az olló, ez így folyamatosan nyílik, nő a tudás, és csökken a bölcsesség. Vagy nem követi. Ha nem is csökken, de nem követi. Néhány példát nézzünk meg. Biztos láttatok már, hogy el tudjátok képzelni, hogy mondjuk van egy orvos, aki egyébként nagyon bölcsen azt mondja neked, vagy nem neked, mert itt neked nem mond ilyeneket, de máshol, hogy ne dohányozz, mert akkor a tüdődet fertőzöd, és tüdőrákban fogsz meghalni idő előtt, de egyébként ő minden további nélkül rágyújt és dohányzik. Ugye, tehát a tudás az rendben van, igazságot mond, de a bölcsesség, hogy ezt hogy kell alkalmazni, ez az ő életében nulla szinten valósul meg. Ugyanígy mondhatnánk, hogy mondjuk egy pszichológus, aki a lelkeknek a dolgaival foglalkozik, nagyon jó tanácsot ad, hogy bizonyos helyzeteket hogy kell megoldani, de egyébként neki már a 8. házassága, meg a nem tudom, 5-ször romlott össze az élete, és pont 6-szorra próbálja összerakni magát. De amikor elmész hozzá, és beszélgetsz vele, lehet, hogy valami értelmes dolgot mond, és lehet, hogy még használ is, amit mond. A tudás és a bölcsesség az nem mindig kapcsolódik össze. Képzeljétek el egy olyan tudóst, aki mondjuk ökológiával foglalkozik, és nagy hangon hirdeti, hogy védjük meg a természetet, mert rossz irányba megyünk, tönkretesszük a földet, stb. De egyébként ő mondjuk 3500 köbcentis terepjáróval járja az utakat, és minden további nélkül ez normális neki. Ugye el tudtok képzelni ilyet. A tudás az megvan, a bölcsesség hozzá, vagy az alkalmazás az kevésbé jelenik meg. És hogy ne csak így ilyen nagyvilági dolgokról beszéljünk, a Biblia is világosan beszél arról, hogy azért, mert valaki ismeri a Bibliát, ismeri a törvényt, vagy ismeri az Istennek az igéjét, az nem jelenti azt, hogy valaki bölcs is. Amikor Jézus a Földön járt, akkor óriási volt a különbség, az akkori farizeusok, írástudók, tehát az akkori tanítók, az igehirdetők, meg Jézusnak a tanítása között. És amikor az emberek látták ezt a különbséget, és szóvá is tették Jézusnak, hogy hát a farizeusok, meg az írástudók, hát azért mondanak dolgokat, de hát az úgy nem látjuk az életükben, hogy van ez Jézus. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amit mondanak, az teljesen rendben van. Azt tartsátok meg, de ahogy élnek, azt gyorsan felejtsétek el, mert az teljesen más irányba mutat. Ugye, tehát van egy információ, van egy tudás, van egy megértés arról, hogy mit kell csinálni, ezt lehet közvetíteni másoknak is, de egyébként az alkalmazása az, hogy az életére valaki ezt komolyan vegye, meg áldást legyen, ez már kevésbé tud működni. Ezért van az, hogy a tudás és a bölcsesség az nem föltétlenül így párhuzamosan haladnak, vagy kéz a kézben haladnak, hanem nagyon nagy távolságokra el tudnak menni egymástól. A tudás az nem más, mint az elmének a területe. Tehát amikor tudásról beszélünk, akkor a testünknek ez a felső részével kapcsolatos alapvetően. A tudás az, amit megtanulunk, akár így hétköznapi élet szintjén is, akár az iskolarendszerben, a mindenféle tanulmányaink, amiket tanulunk és megértünk, az tulajdonképpen bemegy ide az elménkbe, valahogy raktározódik, jobb esetben, rosszabb esetben nem raktározódik, vagy kevés raktározódik. Azért van, ami kihullik. Tudjátok, van, akinek az agya az ilyen sűrű szövésű szita, van, akinek nagyon ritka, van, akinek sok lehullik, van, akinek kevés. Szóval, hogy bejön ide a fejünkbe sok minden, ez az elme, a tudásnak a területe. Ezért szokták mondani azt például, hogyha valaki nagyon okos ember, tehát rengeteg információt tud így az agyából, tehát nem így internet meg minden, hanem a fejében van sok minden, akkor azt mondjuk rá, hogy hú, hát ez egy nagy koponya. Mert hogy itt rengeteg minden el van raktározva, és amit kell, azt elő tudja hozni, és működteti. A bölcsesség viszont az egy teljesen más terület. A bölcsesség az nem innen indul el alapvetően az agyból, tehát nem itt raktározódik a bölcsesség, hanem a bölcsesség a szívnek a területe, és az, hogy valamit jól csináljak alkalmazásban és jól működjön, a Biblia azt mondja, hogy ez egyrészt a szívedből indul ki, másrészt az a jellem, az akaraterőnek és a magatartásnak a területe. Egy dolog, hogy tudsz valamit, de a másik, hogy milyen a magatartásod, milyen az életviteled. Hogy jön ez a kettő össze? Korábban emlékeztek rá, hogy volt talán két istentisztelet is, amikor a beszédről volt szó, hogy a beszédünknek milyen ereje, hatalma van, és az hogyan működik. És azt mondtuk arról az ige alapján, hogy a beszéd megmutatja, hogy mi van a szívben, mert a szív teljességéből szól a száj. Ez igaz. Viszont ha azt mondjuk, hogy meg akarjuk nézni, hogy XYZ embernél milyen a bölcsességnek a szintje, akkor meg kell nézni a magatartását, az életvitelét. És ha valakinek az életvitele, a magatartása az mondjuk ilyen szinten van, hát az nem annyira bölcs, akinek mondjuk nem tudom, ilyen szinten van, az már bölcsebb, és akinek nagyon magas szinten van, tehát jól éli az életét, az nagyon bölcs ember. Persze ez kell tudás is, tehát a kettőt nem egymással szembe kell állítani, hogy a tudás az nem fontos, a bölcsesség az nagyon fontos, mert ha nincs semmi tudásod, akkor a bölcsesség sem nagyon fog működni. De a kettőnek kéz a kézben kell járni, és egymást ki kell egészíteni. De alapvetően azt szeretném mondani, hogy azért, mert valaki, nem tudom, 35 éves korában még mindig egyetemre jár, és nem tudom, hanyadik diplomáját szerzi, lehet, hogy nagyon okos, de ez még nem jelenti azt, hogy nagyon bölcs. De lehet nagyon bölcs is. És lehet az is ellenkező, hogy valakinek alapvetően kevesebb ismerete van, mert mondjuk a világnak egy olyan részére születik, ahol nincs lehetőség annyit tanulni, vagy nincs lehetőség elérni olyan információkat, olyan oktatási rendszereket. Lehet, hogy sokkal kevesebbet tud, de mégis, ha megnézzük az életét, akkor azt mondjuk, hogy ez egy bölcsember. Nos, két dolgot szeretnék elmondani, amit itt a Jakab mond, az egyik arról a bölcsességről, ami rombol, a másik pedig az a bölcsesség, ami épít. Mind a kettő valóságos dolog. Kezdjük a rosszal, jó? Tehát legyünk túl rajta. Először, ami rombol, az a bölcsesség. Azt mondja a Biblia, ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, az zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Tehát bölcsesség, ami rombol. Van három szintje ennek a területnek. A földi bölcsesség, a testi bölcsesség és az ördögi szintű bölcsesség, vagy a démonikus bölcsesség. Nézzük meg sorba, hogy melyik mit jelent, mert hogyha ezt megértjük, akkor az segít bennünket abban, hogy hát a bölcsességünket jó irányba fejlesszük, tehát hogy ne rossz irányba, vagy ne a negatív spirálba induljunk el. Tehát a földi bölcsesség, ez alapvetően még nem a gonoszságnak a területe, vagy nem az a dolog, ami nagyon rossz lenne. A földi bölcsesség az, amit te tanulsz az iskolába, akár az első osztályba, hogy kell leírni az A betűt. Ez a földi bölcsesség. Vagy utána a B-t, meg a C-t, meg az ABC-t, meg nem tudom, hogy kell számolni, meg a szorzótáblát, és hogy 2x2 az mennyi. Mindenféle ilyen egészen a legmagasabb szintű tudásig, mindenféle képzés, amin az ember részt vesz, az segít abban, hogy a földi szintű bölcsességet megértsük. Hogy normálisan tudjunk élni ebben a világban, vagy megértsük a világunkat. Földi szintű bölcsesség mindenféle dolog, amit tanulunk. Viszont erről a földi bölcsességről azt kell tudni, hogy egyrészt jó szükséges, tehát senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy tanuljon, tehát fontos tanulni, ez a földi bölcsességre szert kell tenni, de ez a földi bölcsesség, ez tulajdonképpen csak egy szint, és a földi bölcsesség az nem tud foglalkozni a szellemi világgal. És a szellemi világ az tulajdonképpen sokkal nagyobb, mint az anyagi világunk. A földi bölcsesség nem érti a szellemi dolgokat, nem is foglalkozik vele. Alapvetően a földi bölcsesség az materialista gondolkodásból származik, tehát az anyagot vizsgálja, a matériát vizsgálja, a teremtett világunkat vizsgálja, meg azon belül, hogy hogyan lehet normálisan élni az életünket, hogy lehet A pontból B pontra elmenni, vagy nem tudom, valamit legyártani, vagy valamit működtetni. Tehát ez a földi szintű bölcsesség. De alapvetően ebben nincsenek benne szellemi dolgok. Tehát amikor az ember elmegy az iskolába, nem beszélnek ott az Úr Jézus Krisztusról, meg nem beszélnek angyalokról, meg ugye, tehát vagy nem beszélnek a pokolról, mert ez teljesen kívül van ezeken a dolgokon. Vagy ha valaki magas szintű természettudományi dolgokkal foglalkozik, alapvetően nem azt fogja megtanulni, hogy a Biblia mit mond, hanem nem tudom, hogy ősrobbanás volt, és valami fölrobbant, ami valahogy keletkezett, de nem tudjuk, hogy hol keletkezett, meg mi volt az pontosan, de egyszer fölrobbant, és lett belőle valami, és az így alakult, meg úgy alakult, és próbáljuk vizsgálni. Ugye, tehát, hogy azt nem nézi, hogy mi volt korábban, vagy amikor még nem volt anyagi világ előtte mi volt, mert ez nem tud foglalkozni. A földi bölcsesség az materiális bölcsesség, az anyagot vizsgálja, és az életet vizsgálja ilyen értelemben. Tehát egyrészt erre szükség van, ez kell, tanulni kell, meg kell érteni. Oké, jó, tehát a prédikációnak az első része, hogy lelkesen menjél a suliba, hogyha iskolába jársz, vagy ha bármilyen képzésen vagy, akkor ez fontos. De azt kell látni, hogy a földi bölcsesség, ha valakinek az életében bereked, és nem megy tovább, és nem fölfele halad, és nem tud kinyílni a menny felé, nem tud kinyílni az Isten felé, nem fogja megérteni a szellemi világot, nem tudja megérteni a szellemi törvényszerűségeket, akkor ez tulajdonképpen nem más tesz, mint az Istent rekesztik ki az életéből. Ugye, tehát van egy földi világ, a születésünktől a halálunkig, belelátunk ebbe az egészbe, megtanulunk dolgokat, próbáljuk jól csinálni, és egyszer meghalunk, és akkor ennyi. Tehát, hogy ez a földi bölcsességnek a szintje, és a földi bölcsességnél az Isten az nem fér bele. Hogy a szellemi dolgok nem férnek bele. És ez azért veszélyes, hogyha valaki nem tud fölfelé haladni a bölcsességben, mert gondoljatok csak arra, hogy amikor Ádám és Éva ott voltak a paradicsomba, és azt az egy dolgot tették meg, amit az Isten megtiltott nekik, egyébként minden más megtehettek volna, de pont az egy volt nekik nagyon fontos. Azzal tulajdonképpen, hogy bűnt követtek el, az életükből kirekesztették az Istent, mert beengedték a bűnt. Ennek mi lett a következménye? Hogy Isten meg kirekesztette őket a paradicsomból. Amikor éljük az életünket, és bármilyen szintű ilyen földi bölcsességet összeszedünk, de ezzel kirekesztjük Istent az életünkből, akkor ennek mindig van negatív következménye. Akkor tulajdonképpen az Isten sem tud beengedni az ő világába, mert ez nekünk nem fér bele. A földi bölcsesség tehát komoly korlátokkal rendelkezik, vagy bármilyen nagyra is fog nőni, és bármilyen hatalmas mértékben növekszik napról napra a bölcsesség, vagy a tudás, de ez tulajdonképpen mégis egy korlát abban, hogy valaki a valóságot igazán megértse. Tehát azt kell mondani, hogy minden olyan dolog, az életedben minden olyan dolog, amiből kirekeszted az Istent, az marad egy ilyen földi bölcsesség szinten, és ennek negatív következménye lesz az életedben. Ugye egyszerű. Hogyha egy példákat nézünk, akkor azt kell mondani, hogy ha mondjuk a házasságunkból kirekesztjük az Istent, akkor marad egy testi kapcsolat. Ami meg működőképes, csak teljesen másról szól, mint amit valóban Isten beleépített egy házasságba. Vagy a vállalkozásodból kirekeszted az Istent, marad a profit központú éjjel-nappal dolgozunk, és minél többet akarunk összeszedni című munka vagy élet. Ha döntéseinkből kihagyjuk az Istent, és maradunk a földi bölcsesség szintjén, akkor nem lesz benne egy olyan mennyei belátás, hogy lássuk azt is, amit az Isten akar mutatni nekünk. Mert csak a földi bölcsesség szintjén vagyunk. Tehát ugye értjük, hogy a földi bölcsesség oké, kell, szükséges, de komoly korlátokkal rendelkezik. Ezzel kezdi Jakab, hogy van egy ilyen földi bölcsesség. És ennek az a baja, hogy ha nem tudunk nyitni az Isten felé, akkor nyitni fogunk lefelé. Tehát ha az Istent kizárjuk az életünkből, akkor senki és semmi nem fog megakadályozni téged abban, hogy csúszál lefele, és jön a következő szintű bölcsesség, ez pedig nem más, mint a testi bölcsesség. A testi bölcsességről azt kell tudni, hogy az egónak a megnyilvánulása, nekem jogom van, nekem szükségem van, nekem ez kell, az, hogy beled mi van, az egyáltalán nem érdekel. Tehát, hogy ez az én központú világ elkezd megnyilvánulni az embernek az életében. Minél inkább valaki földi bölcsességgel rendelkezik, de kizárja az Istent az életéből, előbb-utóbb az egója elkezd növekedni. És mindenféle olyan dolog jön az életébe, ami róla szól, ami önmagáról szól, és egyre kevésbé érdekli az, hogy mással mi van. Ha belegondoltok, akkor a világunk is tulajdonképpen egy ilyen példát mutat, hogy mitől működik a gazdaság? Attól, hogy nekem legyen valami. Ugye, hogy én megvegyem. Az, hogy az a gazdasági rendszer, ami ma működik a világban, az fenntarthatatlan, az mondjuk kevés embert érdekel. Mert az, hogy mindig többet bányászunk, mindenből többet veszünk ki, ez fenntarthatatlan, mert nem korlátlanok a források. Tehát, hogy van egy tudás, és bölcsesség meg nincs hozzá, ugye? Tehát, hogy az Isten kirekesztjük, akkor nem működik valami. Marad az önzés, marad az, hogy nekem több legyen, vagy én sikeresebb, vagy jobb legyek. Szeretnék egy bibliai példát mutatni, amikor megnyilvánul ez a testiség. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy a testi bölcsességnél jön a keserű irítség, a viszálykodás, a kérkedés, a hazugság, az űrzavar és mindenféle gonosz tettek. Tehát, hogy ezek egyre inkább jellemzik azoknak az embereknek, vagy csoportoknak, vagy nem tudom, mindenkinek az életét, aki a földi szintű bölcsességből nem fölfele halad az Isten felé, hanem ebben akar megmaradni csupán, de csúszik folyamatosan le, és hát ezek a tulajdonságok fogják jellemezni. Tehát az irítség, viszálykodás, kérkedés, hazugság, űrzavar és gonosz tettek. A Bibliában olvasunk Abcselben arról, hogy Samária városába elmegy Fülöp evangélista, elkezdi prédikálni az evangéliumot, és óriási robbanás lesz. Tömegek térnek meg, mindenféle háttérből jönnek az emberek, megvallják a bűneiket, szakítanak az ördöggel, meg bűnökkel, jönnek Krisztushoz, tehát egy óriási ilyen ébredési hullám indul el. Fantasztikus dolgok vannak ott leírva a Bibliában. És az a csoda is megtörténik, hogy van egy olyan fickó ott a városban, akit Simon mágusnak hívnak, aki okkultizmusban leledzik, vagy hát ebből keresi a kenyerét. Van egy ilyen vállalkozása, hogy a fehér mágiát árulja jó pénzért, és ez a szolgáltatása annyira jól megy, hogy egyrészt meggazdagszik belőle, másrészt azt mondja a Biblia, hogy olyan nagy tekintélyre tesz szert a városban, hogy azt mondják, hogy ez az ember az Istennek a nagy ereje. Gyakorlatilag az Istennek a megnyilvánulása. Tehát érdemes vele jobban lenni, vagy elmenni hozzá, vagy megéri kifizetni a díjakat, a tanácsaiért, vagy nem tudom, a praktikáért, mert hát az a Istennek a nagy ereje, és akkor. Tehát, hogy egy ilyen nagy tekintélyű valaki működik a városban, szellemileg leuralja a terepet, démoni szolgáltatásokkal működik, és az történik, hogy ahogy Fülöp hirdeti az evangéliumot, ez a Simon mágus, hogy nem, megtér, azt mondja a Biblia. Hátat fordít a okkultizmusnak, azt mondja, hogy neki Jézus kell. Azt is mondja a Biblia, hogy nem csak megtér, hanem bemerítkezik. Ugye ez a következő lépés, ne felejtsük el, megtérés, bemerítkezés. Hát így kell adni előre. Tehát ez fontos, nem kell megállni a megtérésnél. Az az első, nagyon fontos, de be kell merítkezni. Ő ezt megteszi. És mégis azt mondja a Biblia, hogy ő egy ilyen alsó szinten van, tehát egy démoni bölcsességgel rendelkezik, nem a földi, meg a testi, hanem ő lement a legmélyére, az ördögi bölcsességnek a tudománya ott van nála, a démonikus erőket ő mozgatja, meg őt mozgatják a démonok, nem tudom, tehát kölcsönösen így dolgoznak együtt, és ebből jön fölfelé, hogy megtér, jön az Isten felé, de mégis azt mondja a Biblia, Abcsel 8.19.23-ban, hogy így ezt mondja, mármint ő a Simon mágus, az apostoloknak, hogy adjátok meg nekem is azt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Vagyis Simon mágus megtér, elindul Isten felé, de valahogy megreked valahol, és utána kicsit vissza is lép, és azt mondja, hogy hoppá, itt olyan erők vannak, ami sokkal nagyobb, mint amit eddig én tapasztaltam, pedig ő nem kis pályás volt az okkult témában, de a Krisztusnak az ereje sokkal nagyobb ennél az erőnél, és azt mondja, hogy hát ez nekem kell. Mert mi lenne akkor, hogyha én ezt az erőt alkalmaznám, akkor mennyivel nagyobb lennék? Ugye, tehát valahogy elkezd valami olyan dolog mozogni benne, ami már nem az Isten dicsőségéről szól, nem fölfele akar tovább menni, hanem azt mondani, hogy nekem ez kell, akarok ezért áldozatot is hozni, elég sok pénzt fizetek ezért, tehát megtámogatom az apostoli szolgálatot, vagy nem tudom, a keresztény missziót, de akkor adjátok meg nekem ezt a hatalmat. És mit mond erre, vagy mi a válasz erre? Hogy nem. Neked egy újabb megtérésen kell keresztül menni, mert ez a magatartás, amit te most itt produkálsz, ebből kijön, hogy a keserű irítség van benned azok felé, az emberek felé, akik az Isten hatalmában működnek, mert te nem tudod ezt gyakorolni, vagy messze vagy ettől, és mivel a keserű irítségben vagy, azért meg kell térned, és könyörögj az Istenhez, hogy bocsássa meg a bűneidet. Az apostolok hogy fedezték fel, hogy Simon mágus nem teljesen kerek, vagy nem teljesen normális, vagy mármint szellemileg? Hogy a bölcsesség az valami más szinten működik nála, mint egy friss hívőnél, hogy kellene, hogy működjön, ugye? Tehát, hogy ragaszkodik az Úrhoz, meg mindenkinek mondja, hogy Jézus a megváltó, ehelyett elkezdi a bizniszt építeni a másik úton. És amikor meglátják a magatartását, akkor azt mondják, hogy itt a keserű irítség van, a keserű irítség nem más, mint egy olyan bölcsesség szint, ami lefele megy, és ezt nem lehet támogatni, és ilyen pénz nem kell, ilyen ember nem kell, és meg kell térni. Tehát a magatartásából azonnal látszott. Keserű irítség, viszálykodás, kérkedés, hazugság, zűrzavar, mindenféle gonoszság, ez a testiségnek a megnyilvánulása. Az a kérdés, hogy te hogy vagy ezekkel? Egyrészt nincs olyan ember a teremben, aki nem küzdött volna még ezekkel, ugye? Tehát, hogy biztos voltál már egy picikét irigy valamikor, nem? Tehát, hogy nem a keserű irítség területén dobzottál, de hogy egy kicsikét azért irigy voltál, vagy volt már, amikor a viszálykodás az úgy tőled indult el, és miattad veszekt össze az egész család, vagy nem tudom. Tehát, hogy előfordul ilyen. Vannak emberek, akik ezt nem értik, mert nem tudják, hogy miről beszélek, mert soha nem volt még ilyen helyzetük, de mások meg lehet, hogy magukra ismernek. Vagy a kérkedés, hogy én azért vagyok valaki, és akkor úgy, hogy akár verbálisan, vagy akár ilyen más módon kifejezem, hogy én nem akárki vagyok, és mindenki vegyen észre, vagy a hazugság, vagy az űrzavarkeltés, vagy bármi. Ugye, tehát ez a bűnös természetnek a megnyilvánulása. De nem mindegy, hogy ez folyamatosan jön az emberből, vagy pedig teljesen másról szól az életvitelem, csak néha elcsúszik az ember, vagy elesik, vagy elkövet egy ilyen bűnt. Teljesen más. Szóval, hogy te hogy vagy ezekkel? Azt mondja a Biblia, hogy a magatartásból, az életviteletből látszik az, hogy mennyire vagy bölcs. És az az ember, aki folyamatosan produkálja ezeket a jeleket, a testiségnek a jeleit, a keserűséget, az irítséget, a viszálykodást, kérkedést, hazugságot, minden ilyet, akkor az azzal szembesít bennünket a Biblia, hogy hoppá. Tehát, hogy a bölcsességnek egy olyan alsó szintjén mozgunk, amiből meg kell térni, és fölfele kell jönni. Mert egyébként nagy baj lesz. És hát menjünk tovább. A következő terület az nem más, mint az ördögi, tehát a földi, testi szint után. Ha valaki a testiségben sem tud megtérni, és nem jön fölfele az Isten felé, akkor én azt mondom, hogy megállíthatatlanul sodródik és nyílik ki afelé a világ felé, ami a démoni világ, és előbb-utóbb valami hatás éri a démoni világból. És ez a démoni bölcsesség is befolyásolni fogja. Ez az ördögi démoni terület nem más, mint az a manipulatív világ, amiben a démonok, az ördögi erők megnyilvánulnak. Mindenféle hamis ideológiáknak a területe, mindenféle hamis vallásoknak a területe, a fehér és fekete mágiának minden területe. Szóval minden az, ami lehet, hogy jónak látszik, meg jó a csomagolás vagy a reklám, de egyébként gonoszság van benne, és bárki belenyúl ebbe, akkor vesztes lesz. Ez az ördögi bölcsesség, ami tönkreteszi az embert. Nem tudom, hogy hányszor találkoztatok már ezzel, vagy mennyire volt az életetek de bár olyan időszak, amikor ez az ördögi démoni erő valamilyen módon hogy közel jött hozzád, egyrészt félelmetes tud lenni, ijesztő tud lenni, mert ereje van, nagyon nagy ereje van. És az ördögi bölcsesség, amikor megnyilvánul, hogy az ördögnek az ereje, akkor az ember önmagában Isten nélkül kiszolgáltatott, tehát nem vagy védelem alatt. És ez az ördögi erő és az ördögi hatalom, ez befolyásolja az embereket. Néha nagyon, nagyon intelligens módon jön. Ez az ördögi terület néha tudományos módszerekkel próbál belépni, és megetetni az embereket olyan dolgokkal, amit egyébként nem fogadnál el, de mivel tudományos csomagolásban van belerakva, ezért elfogadják az emberek. Például nagyon sok helyen, egyetemeken, az elmúlt évtizedekben, lehet, hogy divat is lett, nem tudom, a pszichológia mellett elkezdtek tanítani parapszichológiát, ami nem más, mint a démoni világnak a vizsgálata. Tehát, hogy a tudományos oldalon bejön valami más, és becsúszik valami, amire lehet, hogy normális ember azt mondja, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, de mégis fog foglalkozni, mert hát olyan szépen van csomagolva. Ha már a bölcsesség, meg Szófia, meg Zsófia, meg ezzel a nével foglalkozunk, mutatni szeretnék nektek egy képet. Ja igen, ez a nyíl azért írtam ide, hogy ez a földi testi ördögi, tehát ez folyamatosan húz lefele bennünket. Ha csak a földi szinten akarunk megmaradni, arra kevés esély van. Tehát mindenki csúszik valamilyen szinten lefelé, és valahol megáll majd. És akkor most következik. Ez a szobor nem más, mint Szófia istennő. Ki az, aki hallott már róla? Senki, nem baj. Elmondom, hogy ő miről híres. Sokkal jobban örülök, mintha sokan emelnék a kezüket, hogy igen, foglalkozok vele. Ő Szófia istennő. És ami a lényeg, itt van mellette, kiírtam a lényegét. Szófia az az istennő, aki bennünket tervezett, jelen van a bolygónkban, megjelenik előttünk, megérinthetjük, kapcsolatba léphetünk, kommunikálhatunk vele, és tudomást szerezhetünk a jelenlétéről. Ez nem egy újkori dolog, vagy nem egy ilyen posztmodern téma, hanem az ókorban találták ezt ki, hogy a Szófia istennőnek ilyen tulajdonságot adtak, és valahogy így ábrázolták, ahogy a képnek a bal oldalán látjátok. Azt tulajdonították neki, hogy ő az, akitől tulajdonképpen a teremtés létezik. Most mondhatnánk azt, hogy hát ez az ókorban volt, akkor mindenféle istenekbe hittek az emberek, ma már modernek vagyunk, vagy posztmodernek vagyunk, ma már sok mindent tudunk, tehát ilyen dolgokkal nem lehet megetetni bennünket. Hát van, akit igen, van, akit nem. Ugyanis ugyanez, csak nem Szófia istennőnek hívják, hanem Gája mozgalomnak, olyan más köntösben van csomagolva, és megjelenik azzal, hogy az ökológiai témák, meg a földvédelem, meg a teremtettségnek a védelme, vagy hát nem teremtettségnek hívják, hanem az anyagi világnak a védelme, meg egy ilyen, a Gája az egyébként szintén a földisten anyának a megnyilvánulása, ez összekapcsolódik, és nagyon sok olyan zöld mozgalom van, ahol azt hirdetik, hogy vigyázz a természetre, ne szemetelj, ne füstölj, nem tudom. Tehát vigyázz mindarra, ami körülötted van, mert egyébként tönkretesszük az élő környezetünket, de olyan dolgokkal van összekavarva, ami teljesen okkult és teljesen démoni. Például ez a Gája mozgalom. A görög mitológiából hoztak egy elemet, és akkor most így a modern, meg posztmodern tudomány, meg minden szép csomagolásban ezt elmondja. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valamilyen démoni bölcsesség megjelenik, akkor mindig az igazságot akarja elferdíteni, mindig Istentől akar valahogy eltávolítani bennünket. Ezt vagy drasztikus módon teszi, vagy erőből, vagy pedig ilyen nagyon intelligens és nagyon kifinomult módon. De tulajdonképpen a cél az mindig ugyanaz, az embereket leuralni és Istentől nagyon messze elküldeni, vagy elválasztani az Istentől. A mai világunk... Tehát a tulajdonképpen a rendszerváltás óta azt mondhatjuk, hogy ez a terület, ez az ördögi, démonikus világ, ez egy ilyen folyamatos virágzását éli. Tehát óriás, a piacnak egy óriási területét lefedik az ilyenfajta szolgáltatások. Hogy megtanítanak mindenféle olyan dologra, hogy viselkedj a szellemekkel kapcsolatban, mit kell csinálni, mit kell, nem kell csinálni, hogy kell belelátni a jövőbe, vagy hogy kell belelátni a múltba, hogy kell átélni a, nem tudom, a magzati állapotodban lévő érzéseket, meg mindenféle ilyen dolgok. össze van csomagolva valami alapvető emberi szükség, vagy igény, vagy probléma, valami olyan démonikus dologgal, amit az emberek megvesznek, fizetnek érte, és ezeket a szolgáltatásokat folyamatosan használják. Én nem tudom, hogy a gazdaság, hogy a GDP-nek mekkora százalékát produkálja ez, de nem lennék meglepve, hogyha egy magas szám jön neki. Most tehát ez működik. És arra szeretném csak fölhívni a figyelmeteket, hogy amikor látok egy olyan kiírást, hogy Reiki, akkor az ez. Ha látok ezotérika, nem tudom, 30 millió árnyalatával megnyilvánuló mindenféle ilyen dolgot, akkor az ez. Ha a szabadkönyves mozgalom bárhol megjelenik a világon, akkor az ez. Bármilyen intelligens módon is jelenik meg, és bármennyire, nem tudom, 5 doktorátussal rendelkezik az a valaki, aki képviseli, az ez a démoni terület. Tehát ezekkel nagyon vigyázni kell. A fehér és a fekete mágia, vagy a mágia az varázslás jelent egyébként. Simon azért volt mágus, mert varázsló volt. A fehér és a fekete mágia abban különbözik egymást, hogy a fehér mágia az jó csomagolásban van beletéve, tehát vonzó, úgy tűnik, hogy ez jó, mint a cukor, hogy beveszed, és akkor szopogatod, és jó íze van. A fekete mágia meg az a direkt sátán imádat, vagy direkt gonoszság, vagy megátkozni, megölni, pusztítani a másikat. Mind a kettő az ördögtől van. Mind a kettőnek ugyanaz a célja, csak az egyik enyhe, a másik pedig direktbe jön. És nagyon-nagyon fontos, hogy amikor azt mondja Jakab apostol, hogy van földi bölcsesség, és hogyha nem menekülsz az Istenhez, akkor csúszni fogsz lefelé, és a testiség, a bűnös természeted egyre inkább uralkodni fog rajtad, és ez a testi megnyilvánulások erősek lesznek, és az ego az erősödik. És az az ember, aki az egóban nagyon erős, folyamatosan elkezd igénybe venni olyan erőket és hatalmakat, ami segít neki abban, hogy az ő egója nagyobb legyen. Csak azt nem veszi észre, hogy közben az ördög győzött, tehát nem az ő egóját akarja erősíteni az ördög, hogy ő jobb legyen, hanem hogy le tudja uralni. Ha bárki ilyen dolgokban belemászott, belekóstolt, ilyen szolgáltatásokat igénybe vett, nagyon egyszerű a megoldás, az Úr Jézus nevében megtagadod ezt, bűnként leteszed, és kéred az Isten kegyelmét. Mert egyébként ez negatívan fog rád hatni. Ezzel azért nagyon vigyázni kell. Na, tehát ott kezdtük, hogy van olyan bölcsesség, ami alapvetően nem pozitív irányba befolyásol téged. Még az első, a földi szintű bölcsességre azt mondhatnánk, hogy ez oké, de azért veszélyes, mert nincs benne az Isten, akkor kiszolgáltatottá tesz téged, és lefele húz. De van egy másik bölcsesség, ez a másik bölcsesség nem más, mint az a bölcsesség, ami épít. Azt mondja Jakab, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Ugye a magatartás és a bölcsesség össze van kapcsolva. Az emberek magatartásából, életviteléből látjuk azt, hogy a bölcsességnek milyen szintjén mozog az élete. Játszunk el egy kicsit ezzel a szelídséggel, ugyanis amikor végigolvastam többször, azon gondolkodtam, hogy a bölcsesség és a szelídség miért van összekapcsolva. Mert hogyha arra gondolunk, hogy valaki nagyon bölcs, nagyon okos, nagyon nem tudom, tehát hogy minden rendben van, akkor kicsit olyan dörzsölt embernek gondolnánk, vagy képzelnénk el, hogy aki azért úgy nagyon képbe van mindennel, mindent meg tud dumálni. Egyébként meg az élete is rendben van, meg nagyon határozott, meg nagyon nyomja, meg nagyon úgy van, meg nagyon ott van mindenben. Tehát, hogy van egy ilyen ember, akkor azt mondhatnánk, hogy hát ez tényleg bölcs is, meg minden rendben van vele. De a Biblia azt mondja, hogy ki a bölcs. És a bölcs ember az, aki a magatartásában, a megnyilvánulásában szelídséggel teszi mindazt, amit tesz. Tehát nem az a nyomulós, hanem a szelídség. A szelídnek a jelentése a következő: viselkedésében vagy mozdulataiban nem durva, nem erőszakos és nem hangos, kedves, gyengéd és finom. A magyar jelentés az ez. És ha a szelídnek a szinonimáit megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a szelídnek a szinonimáinál ott van, hogy jóindulatú, emberséges, szívélyes, barátságos, kedves, rendes, jótakaró. Valami ilyesmi. Ha visszatérünk Jakabnak a kijelentéséhez, hogy a bölcsesség az össze van kapcsolva a magatartással és alapvetően a szelídséggel, és ezeket megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy ja, tényleg. Egy igazán bölcs ember az nem egy bunkó, ugye? Egy igazán bölcs ember az nem egy ilyen leuralós, hogy mindenkit letarol maga körül. Az igazán bölcs ember, az tudja, hogy ő kicsoda, de másokat is tud építeni, ugye? Nem kell neki bizonyítgatni sem magának, sem másnak, hogy figyeljetek, én nagyon nagy ember vagyok, és akkor, hanem rendben van. Tud szelíd lenni. Tud csöndes is lenni. Vagy tud kedves lenni, vagy finom. Szóval én azt mondanám, hogy így összefoglalva ezt az egészet, magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy egy igazán bölcs ember, az egy igazán úri ember, úgy minden szempontból pozitív értelemben nézve, ugye? Az igazán vagy úri asszony, vagy nem, úri hölgy. Tehát aki nem okoskodik, nem nyomul, nem játsz az agyát, mert nem tudom, tehát úgyis benne van minden, tehát rendben van. Ez az igazán bölcs valaki. És azt mondja a Biblia, a felülről való bölcsesség, ugyanis most már elindultunk a másik irányba, a felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Vagyis a bölcsesség, ha elkezd fölfelé haladni az embernek az életében, a földi bölcsesség után nem lefele csúszik valaki, és nem a bűnökben, meg a démoni dolgokban fogja találni magát, hanem elindul Isten felé valaki, akkor megváltozik a magatartása is, megváltozik az élete, gondolkodása, értékrendje, és erre mondja Jakab, hogy ezek az emberek bölcs emberek lesznek, egy felülről jövő bölcsesség jellemzi az életüket, és hát ezek lesznek benne, hogy tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Ezek az igazán bölcs emberek. Újra hadd kérdezzem meg, hogy ez jellemző ránk? És akkor azt kell mondani, igen, ugye? Nagyon sokszor igen. Az önvizsgálatnak a percé következnek. Ami miatt fontos megállni, és tényleg el kell gondolkodni, hogy akkor én tényleg ilyen vagyok, hogy tudok méltányos lenni, tudok békeszerető lenni, tudok engedékeny lenni, írgalommal teljes lenni, vagy jó gyümölcsökkel, vagy nem részrehajló és nem képmutató. Egyrészt azt kell mondani, hogy ha valaki újjászületett, és az Istennel kapcsolata van, akkor alapvetően ezek a tulajdonságok valahogy úgy ott vannak az életében. Reméljük nem úgy, mint a különböző élelmiszerekből, nem tudom, nyomokba tartalmaz ezt és azt, és amazt is, tehát hogy nem ilyen földi szinten mozgunk, de azért nyomokba tartalmazunk ilyen mennyei dolgokat is, tehát ilyen ezrelék szinteken, hanem hogy ez így valahogy tényleg normálisan ott van az életünkben. Ez azért fontos, mert a keresztény életnek, hogy a mennyei bölcsességnek, az Istentől jövő bölcsességnek a középpontjában nem egy norma rendszer áll. Nem az van szembeállítva, hogy az egyik az nem úriember, a másik úriember, ez nem szabad, ez szabad, ez nem jó, az jó. Tehát, hogy nem egy ilyen tedd meg, ne tedd meg, vagy jó, nem jó, vagy szabad, nem szabad kategóriában mozgunk. És akkor azt mondjuk, hogy hát ma hallgattuk a prédikációt a Kőszikló gyülekezetben, és hát azt hallottuk, hogy ne nyomuljunk annyira, akkor visszafogom egy kicsit magam, és nem nyomulok annyira, vagy nem leszek annyira önző. És azt is hallottuk, hogy nem tudom, ne legyek képmutató, tehát akkor kicsit lejjebb veszek, és akkor kisebb arccal járok ezután. Ez nagyszerű, hogyha valaki ezt fölismeri, de van egy rossz hírem, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy most ezt eldöntötted, kimész az ajtón, lehet, hogy 10 perc múlva egy olyan szituáció lesz, amiben azonnal el fogod ezt felejteni, és nem fog működni semmi ebből. Tehát ez nem a belőle jövő magatartás formáknak a változása, hanem a mennyei bölcsesség az mennyei, az kívülről jön. Az vagy jellemzi az embert, és betölti az embernek az életét, vagy nem. Szeretném ezt igazolni, azt mondja a Biblia a Galata 5.22-23-ban, ahol a léleknek a gyümölcséről beszél, a lélek a Szentlélek, hogy az az ember, akiben az Isten lelke működik, abban sok minden megnyilvánul majd, ajándékok is, gyümölcs, meg sok minden más is, de itt a gyümölcsökkel kapcsolatban, hogy egy gyümölcs, ez tulajdonképpen csak sok szelete van, hogy a lélek gyümölcse ott van azoknak az embereknek az életében, akik a mennyei bölcsességgel rendelkeznek, és többek között, furcsa módon, ott van a szelídség is, nem? Azt mondja Jakab, a szelídség jellemző az igazán mennyei lélek bölcs emberre, a felülről jövő bölcsesség, hogyha ott van, akkor például szelíd. Pál apostol meg azt mondja, hogyha a Szentlélek ott van az életedben, és a lélek gyümölcse megnyilvánul, akkor te szelíd leszel. Tehát nem tolod magad, meg nem... lesz, most nem akarok olyan szavakat használni, szóval, hogy normálisan viselkedsz, szellemi módon viselkedsz, és jól mennek majd, vagy jól viszonyulsz más emberekhez, meg szituációkhoz. A lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nem belőlem fakadnak. Hogyha találkozol velem jó pillanataimban, és ezt látod rajtam, ez nem Durkó István. Ez a Szentlélek. Ha találkozol velem rossz pillanataimban, és nem tudom, önző vagyok, az én vagyok. És ez így van veled is. Ez azért fontos, mert amikor azt mondja Jakab, hogy a mennyei bölcsesség, akkor ez kívülről jön. Ezt nem az egyetemen tanulod meg, vagy nem az általános iskolában, vagy nem valami tréningen. Ez nem a mentorod fogja neked elmondani, hanem arról szól, hogy a Szentlélek ott van az életedben, vagy nem. Van-e kapcsolatod Istennel, vagy nincs kapcsolatod Istennől? Néhány igevers, csak egy-egy mondatban erről a felülről való bölcsességgel kapcsolatban. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Maga az Isten, és a bölcsesség össze van kapcsolva. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Itt Pál apostol Krisztusról beszél. Minden bölcsesség, minden részlete, minden, ami mennyei bölcsesség, minden ott van benne. Csak az Úrad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik, mondja a példabeszédek 2:6. Ezt a mennyei bölcsességet, vagy a felülről jövő bölcsességet honnan lehet összeszedni? Az Isten ajándékaként, az Isten adja. Bárhol máshol keresed, nem fogod megtalálni. A földi bölcsességet igen, a testi bölcsességet igen, a démoni bölcsességet igen, de a mennyei, a föntről jövő bölcsességet csak az Úr tudja adni neked. Az Isten szájából, vagy ott van az ige, az igén keresztül jön. Bölcsesség költözik a szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti a lelkedet. Ez a egy mondat azt mondja, hogy a bölcsesség meg te nem ugyanott laktok. Ugye? Tehát nem ugyanaz a... És hogyha szeretnéd, hogy a bölcsesség, a mennyei bölcsesség a te életedben ott legyen, akkor a bölcsességnek be kell költözni hozzád. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük. Hogy imádkozni ezért, hogy ez a költözés, ez meg tudjon nyilvánulni. Hogy a mennyei bölcsesség beköltözön a szívedbe. Hogy az Isten lelke ott tudjon működni. Na, haladunk a vége felé. Tudja valaki, hogy ez a görög szó mit jelent? Shalom. Békességet. Legalábbis ez a leggyakoribb fordítása, hogy békesség. Van egy... Tudsz még mást is? Van egyébként rengeteg más jelentése is. Igen. Jaj, bocsáss meg. Igen, köszönöm szépen. Látod, valaki figyel. Bocsánat, igen, így van. Tehát a Shalom az egy héber szó, és látjátok itt a kiírásban, itt héber szöveg van, tehát héberül is ott van. Tehát egyrészt a békességet jelenti, amikor emberek találkoznak egymással, zsidó emberek is, meg sokszor keresztények is, meg akárkik, sokszor úgy köszönnek egymásnak, hogy Shalom, ez a békesség. Ez a békességet kívánok neked. Egyébként a Shalom nem csak békességet jelent, hanem nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert, de ugyanakkor vigasztalást is, vagy bátorítást is. Ez mind-mind benne van a Shalom kifejezésben. Vagyis amikor arról van szó, hogy a Biblia azt mondja, hogy Shalom, nem csak békesség, hanem sok minden más is ott van ebben a csomagban. És van egy jó hírem, hogy Isten egy ilyen Shalom ajándékot akar neked adni. Amiben benne van mindez, a nyugalom, a biztonság, az elégedettség, a teljes harmónia, a vigasztalás, az eredményesség vagy prosperálás, mind-mind benne van ebbe az egészbe. És ez nem benned van, hanem az Istennél van, és ez kívülről jön, és hogyha ez beköltözik a lelkedbe, akkor elkezd működni és elkezd aktivizálódni. És ennek a következménye lesz az, hogy a mennyei bölcsességgel rendelkezel, és a földi szintű tudás, információ, mindaz, amit te megtanultál, ha összekapcsolódik ezzel a mennyei bölcsességgel, akkor ezt téged fölfele húz. Ki tudod szedni a szemetet a jó dolgok közül, ami nem oké, és alapvetően az Istennel vagy kapcsolatba, és nem csak a földi valóságokat látod, hanem a szellemi világ teljes dimenzióját is. Úgy, hogy biztonságban van az életed. Ha viszont valaki a földi szintű bölcsességben meg akar maradni, és kizárja az Istent, akkor elkezd csúszni lefelé, a földi, testi és ördögi szintre. Néhány kérdés, ami fontos, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy hol tartunk. És itt most nem egy ilyen károsztatás akar lenni senkinek, tehát nem ezért hoztam a következő diát, hanem inkább azt gondold át, hogy a következő területeken ez a salom mennyire van ott az életedben. És hogyha nincs, akkor nem baj, jó helyre jöttél, akkor imádkozz ezért, hogy beköltözzön, hogy az Isten jelenléte legyen azonokon a területeken is ott az életedben. Szóval, salom. Ez a mennyei bölcsesség ott van az életed vezetésében, az életviteledben, ahogy éled a mindennapjaidat. Ha nincs, akkor imádkozz ezért. Bölcsesség a párválasztásban, akik még előtte vagytok itt néhányan. Nem csak egy jó pasit vagy egy jó nőt kell összeszedni, hanem a mennyei bölcsesség, az Isten vezetése alapján összekötni az életünket, és egy igazi szövetségben lenni, testileg, szellemileg, lelkileg, minden szempontból. Bölcsesség a házasságban. Hogy a házasságunkban meg tud ez nyilvánulni? A kiegyensúlyozottság, a normális viszonyok, hogy tudjuk egymást vigasztalni, hogy a házasságunk egészséges, vagy nem egészséges. Vagy... Bölcsesség a gyereknevelésben. Ezek vannak kihívások, ugye? Tehát, hogy a házasság is egy olyan terület, hogy sokat kell küzdeni vele. Biztos, hogy senki nem tudja tökéletesen élni. De lehet imádkozni ezért, hogy az Istennek a békessége, és teszem, hogy egy másik ige Pál apostol, hogy az Isten békessége, ami minden értelmet meghalad, megőrzi a szíveteket. Ez a salom. Ez a mennyei dolog, amikor betölti az embernek az életét. Tehát, hogy vita van, vagy veszekedés van, de jön a salom, és béke lesz. Mert megbocsájtunk, és rendezzük. Lehet, hogy a gyerekeinkkel minden bajunk van, és megkérdezzük a gyerekeinket, nekik meg velünk van minden bajuk, és ez így szokott lenni sok helyen. De jön a rendeződés, jön a salom, az Istennek a bölcsessége megoldja a dolgokat, és tovább tudunk menni. Hogy bölcsesség a pénzügyekben. Egy olyan pénzközpontú világban élünk, ahol ha valaki nem ért a pénzhez, akkor el is áshatja magát. Tehát egyszer nem tud boldogulni majd. És itt most nem arról beszélek, hogy akkor, nem tudom, dörzsölt legyél, és akkor hogy kell egy forintból kettőt csinálni, és akkor tanuljuk meg, hanem arról, hogy a pénzügyeidben ott van ez a mennyei bölcsesség, amiben benne van az adakozás, ami benne van a lemondás, ami benne van az, hogy én adok, és soha nem kérem vissza. Adok az Istennek, és hiszem azt, hogy az Isten engem meg fog áldani. Ez is benne van ebben. Meg az is, hogy félreteszek, hogy gondolok a jövőre. Az is, hogy a jelenben is megpróbálom normálisan élni az életemet ezen a területeken is. Vagy bölcsesség a hitéletben, vagy a szolgálatban. Láttatok már ezen a területen bölcstelen embereket? Aki bőrstelenül éli az Istennel való kapcsolatát. Lehet ilyen? Na, lehet, persze. Abszolút lehet. Amikor valaki nem az Istenben való kapcsolatban éli meg ezt az egészet, hanem valahogy valami teljesítményközpontú dologban, vagy elvárásokban, vagy tele van félelem, hogy ne az Isten, nem tudom, a nagy bottal a fejemre vágjon, akkor inkább megcsinálok neki mindent, meg a végén csak beengedjem már mennyországba. Tehát, hogy lehet ezt rosszul is csinálni. És lehet úgy is csinálni, hogy az Istennek a békessége ezen a területen is betölti az életünket, és így szolgáljuk az Istent. Bölcsesség az emberi kapcsolatokban. Amit ma reggel itt a bevezetőben a Gabi elmondott, hát nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy rengeteg ilyen szituáció van. Tehát főleg, aki emberekkel foglalkozik, hogy amikor belefutunk olyan dolgokba, hogy hát valamit tenni kéne, a másik azt mondja, hogy nem, hagyjál békén, nem érdekel. És akkor most mit kell csinálni? Olyan a bölcsesség, jön valahogy az Istennek a vezetés, és valahogy megoldódnak a dolgok. Bölcsesség az emberi kapcsolatokban. Most tehát azt kell mondani, hogy amikor a bölcsességről beszélünk, és hát én arra szeretnének bátorítani benneteket, ha eddig nem vettétek észre, hogy a földi szintről ne lefelé haladjunk, hanem fölfelé, tehát hogy a mennyei vagy a földülről jövő bölcsesség töltse be az életünket. Hogyha ezt komolyan akarjuk, és erre vágyunk, és ezt szeretnénk még teljesebben megélni, akkor én úgy fogalmaztam meg, hogy az igazi bölcsesség az a belátás, hogy Istennek központi szerepet kell adni az életedbe. Ennél nagyobb bölcsesség nincs. Amikor valaki felfedezi azt, hogy nekem az Istenre van szükségem, aki egyébként minden bölcsességnek a forrása, és minden nála van, és fölismerem azt, hogy nekem az Istenre van szükségem, és engedem, hogy az életem középpontjába legyen, akkor a mennyei bölcsességnek a csúcsára jutottál. És ennek lesz mindenféle áldása majd az életedben. Ha valaki ezt utasítja el, akkor a lényeget utasítja el. Ezért mondja a Biblia, 111. Zsoltár, én elkezdem, próbáljátok folytatni, jó? A bölcsességnek a kezdete az Úrnak a félelme. Ugye az Istennel való kapcsolat. Innen indul minden. Ez a mennyei bölcsesség. Tehát nem a földi, nem azt jelenti, hogy nem kell suliba járni, mert imádkozunk, tehát hogy itt más. Tehát az oké. Okay. De a mennyei bölcsesség az ott kezdődik, hogy az Isten tiszteled, és az Isten szereted, Isten szolgálod. Ha ez nincs meg, akkor semmi nincs. Tehát a fölfele semmi. Akkor csúszol lefele majd. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyei bölcsesség, vagy szükségünk van erre a bölcsességre, akkor egyrészt, ha még nem tértél meg, akkor térje meg. A megtérés ennek a bölcsességnek a megnyilvánulása. Az Isten jelenléte az életedben. Már Isten maga a bölcsesség. Vagy a Szentlélek maga a bölcsesség, aki betölti az életedet. Vagy ahogy néztük az igében az előbb az egyik szakasznál, Pál azt mondja, hogy a minden bölcsesség Krisztusban van elrejtve. És mindegy, hogy a Szent Háromság melyik személyével beszélünk, maga a bölcsesség az Isten. A mennyei bölcsesség. És az Isten ott van az életedben, akkor ez a mennyei bölcsesség elkezd megnyilvánulni. És fölülírja azokat a testi, meg földi dolgokat, amelyek esetleg rossz irányba akarnak befolyásolni, és alapvetően húz téged, visz téged egészen a mennybe, és egészen az üdvösségig. Ez a mennyei bölcsesség. Még azt hozzá kell azért tenni, hogy amikor a Biblia a bölcsességnek az ellentétéről beszél, tudjátok mi az? Van bölcsember, meg... Milyen? Bölcstelen. Kicsit durvábban fejezi ki a Biblia, tehát nem csak bölcstelen. Ostoba vagy bolond, ugye? Tehát, hogy van a bölcs, meg a ostoba vagy bolond, vagy bölcstelen ember, de a bolond emberről sokat beszél a Biblia. Nézzétek meg, megnyitok egy konkordenciát, vagy valami programot, és beírt, hogy bolond, elég sok helyen megjelenik a Bibliában, hogy kik a bolondok. És amikor a Biblia a bolondokról beszél, akkor azt tudni kell, hogy nem a mentálisan sérült emberekről van szó, aki nem tudja fölfogni, vagy nem tud olyan szintű életet élni, mint aki egészséges ilyen szempontból. Tehát nem ez a kategória. Az a bolond, aki elutasítja az Istent. Az az okos, aki befogadja, aki megtér, és az Istent követi, és az a bolond, aki elutasítja. És képzeljétek el, hogy én találkoztam már sokszor olyan emberekkel, akik mentálisan nagyon-nagyon komoly sérüléseket szedtek össze, vagy úgy születtek. Nekünk a Baptista Egyháznak is vannak olyan intézményei, ahol mentálisan sérült embereket gondoznak emberek, vagy hát ellátnak. Ha bemész egy ilyen helyre, hát nagyon nehéz normálisan viselkedni, mert nem tudod, mit mondjál, vagy mit nem mondjál, mert olyan furcsa reakciók vannak, hogy szóval ez szakemberekkel állnak, akik tudnak ezekkel az emberekkel bánni. És nagyon frusztráló nekem egy ilyen helyen lenni, mert én nem vagyok ebben szakember. De képzétek el azt a csodát, hogy ezek közül az emberek közül vannak, akik megtérnek. Itt nagyon-nagyon nehezen mennek a dolgok, de a szíve kinyílik az Isten felé, és megtér. Láttam olyat, és mutattak nekem olyan embert, akivel nem lehetett beszélgetni. Tehát bármit mondtál neki, akkor csak vagy nevetett, vagy elfordult, vagy nem tudom, mindenféle ilyen zűrzavaros jeleket produkált, és most nehéz így kommunikálni, most nem tudom, hogy tetszik neki, vagy nem, vagy most azért nevet, mert rosszat mondtam, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezen a szinten van valaki, és amikor azt mondták neki, hogy most imádkozunk, akkor elkezdett tisztán imádkozni. De egyébként nem tud beszélni. Persze az imádság azért nem hosszú, félórás valami volt, hanem ilyen tőmondatokban, de abszolút világos érthető, és teljesen lehetett tudni, hogy ő mit mond. Szóval a bolond és a bölcs a Bibliában úgy jelenik meg, hogy a bölcsember az, aki megtér és az Istenhez jön, a bolond ember az, aki elutasítja az Istent és megy másik irányba, a földi, test és az ördögi szintet próbálja megélni az élete során. Rengeteg ilyen példa van a Bibliában, például a bolond szüzek, ugye? Kevés az olaj, kevés a Szentlélek, ugye azok a bolondok, a másik oldalon meg működik a dolog. A Biblia beszél egy olyan bolond emberről is, aki az anyagiakban bízik, és azt mondja, hogy elég sok pénzem van, elég sok vagyonom van, minden rendben van, eszek, iszok, és jól érzem magam. És azt mondja a Biblia, hogy ez egy bolond. Mert nem figyel arra, hogy van egy Az egy másik élet is van, egy szellemi világ is van, a halál után is valami. Ezek a bolondok. Vagy azt is mondja a Biblia, hogy bolond ember az, aki hallja a prédikációt, hazamegy és nem csinál semmit. De tudom, hogy nincsenek ilyen bolondok, tehát hogy itt fantasztikusan megtörténik minden, amit Isten mond nekünk. De ugye ez úgy szembesíthet bennünket, hogy a bolond ember az, aki hallja az Isten szavát, és azt mondja, nekem ez nem kell. Tudok jobbat. És akkor megy egy rossz irányba. Szeretném azzal befejezni, ami a legfontosabb talán ebben az egészben. A földi bölcsességet úgy szerzed meg, hogy elmész a suliba és tanulsz, vagy mindenféle képzésekre, meg az élet nagy tanítómesterként sok mindent ad neked. A testi az jön magától, azt nem kell tanulni, tehát hogy önzőnek hogy kell lenni, vagy viszálykodást hogy kell generálni, vagy irigykedni, hogy kell, ez menni fog, ne félj, tehát hogy ez oké. A démoni bölcsesség az meg nagyon sokszor ilyen észrevétlenül jön be az embernek az életébe, aki kinyílik ilyen dolgokra. Persze vannak, akik utána ezt tanulmányozzák, meg mélyre mennek, elég sok zűrzavar lesz majd az életükbe. De a mennyei bölcsesség, vagy a felülről jövő bölcsesség, amiről Jakab apostol beszél, meg a Biblia nagyon sok helyen beszél, ez nem bennünk van, ez Isten, és ha szeretnénk, hogy ez a bölcsesség átjárja a szívünket, a lelkünket, meghatározza a magatartásunkat, életvitelünket, akkor ezt kérni kell. És hogyha már te keresztény vagy, újjászületett ember vagy, és a Szentlélek működik benned, akkor lehet, hogy ez oké, csak az életed bizonyos területei zárva voltak eddig. És lehet, hogy akár ebből a felsorolásból, hogy a házasságom zűrös, de egyébként jó vagyok, vagy nem tudom, jó vagyunk, de a gyerekkel veszekszünk állandóan, vagy jó vagyunk, de mindig az adósság csapdának a különböző bugyraiba benne vagyok, és soha nem tudok kikeveredni belőle. Tehát, hogy lehetnek olyan területek, ahol valahol az Istennek a jelenléte nem tud olyan szinten ott lenni az életed, hogy az áldás legyen. És a jó hír az, hogy Isten egy ilyen salomot akar neked adni, egy igazi békességet, egy igazi kiteljesedést az élet minden területére. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Én erre szeretnélek hívni benneteket, hogy lehet, hogy életedben először, vagy már sokszor imádkoztál ezért, vagy az életed bizonyos területére, ha szeretnéd kérni, az Isten jelenléte legyen ott az életedben, a Szentlélek töltse be az életednek azt a területét is, akkor imádkozz ezért, hogy ne a bölcstelenség vagy a bolondság uralkodjon, és lefele húzzon téged, hanem száguldjál a menny felé, hogy a krisztusi szabadság jellemezze az életedet. Szeretném kérni, hogy csukjuk be a szemünket, és legyünk így őszintén Isten előtt. És ha van olyan terület az életedben, vagy az egész életedet most akarod átadni Krisztusnak, akkor tedd ezt meg. Mert a bölcsességet kérni kell, az Isten be kell hívni az életedbe. Az Isten nem fogja rád borítani az ajtót. És hogyha Isten beengeded az életedbe, ő megtisztít téged minden hamisságtól. Még ha démoni dolgokban voltál benne, azokat is megbocsájtja, megújít, megerősít téged, és meg is fog tartani téged. Úgyhogy ha szükséged van imádságra, akkor imádkozz most. Drága Úrunk, megvalljuk előtted, hogy bennünk nincs igazi bölcsesség. Nálad nélkül teljes kiszolgáltatottságban élünk, és amikor fölismerjük ezt, Úrunk, akkor még inkább ragaszkodni akarunk hozzád, menekülni akarunk, vagy futni akarunk hozzád, mert tudjuk, hogy nálad van a megoldás, a bűnbocsánat, a biztonság, a kegyelem, a jövő, a reménység, minden nálad van, Uram. Tudom, hogy most, amikor elhangoznak imádságok, te ezeket meghallgatod. Imádkozom azért, Uram, hogy ezek az imádságokra a mennyből jöjjön egy áldás, egy válasz. És kérünk téged, hogy a szívünk, lelkünk, gondolatunk, magatartásunk, az egész lényünk tudjon megtisztulni előtted, és a te jelenléted tudjon betölteni mindent. Hogy az életünk az igazi salomról tudjon szólni. Egy igazi olyan bölcsességről, békességről, kiegyensúlyozottságról, amit csak te tudsz adni, a te jelenléted tud adni, mert te vagy ez. Úrunk, imádkozunk azért, hogy legyen megtörve az ördög minden hatalma az életünkben, minden olyan bűnök, vagy olyan dolgok, vagy okul dolgok, vagy olyan kísértések, amelyekre eddig nem tudtunk nemet mondani. Uram, imádkozom azért, hogy ezekre tudjunk most olyan nemet mondani, amit te megáldasz, és el lesznek vágva a gonosz szálak.
és meg lesznek törve a gonosz erők. És imádkozom azért, Uram, hogy töltsd be a szent lelkeddel bennünket, hogy az a bölcsesség, ami fölfoghatatlan is, és tele van kegyelemmel, és tele van szeretettel, de ugyanakkor határozottsággal, és mindennek a megértésével, Uram, hadd töltse be az életünket, mert szükségünk van rád. Így akarunk élni, Uram, így akarjuk, hogy az életünk, a családunk, a gyülekezetünk, a küldetésünk, minden így működjön. Vezess bennünket, Urunk, és a te áldásod kérjük, hogy nyugodjon meg rajtunk. Jézusnak a nevében imádkozunk ezért. Amen.
Köszönjük, Pisti, köszönjük, hogy ma is szólhatott a mennyei bölcsesség.